Veszélyes időszakban látogatott a Debreceni Református Tudományegyetem doktorandusz hallgatója Chilébe. Prim Alexandra egy hónapos tanulmányútra látogatott a dél-amerikai országba. A nagycserei gyülekezet lelkésze spanyol nyelvtudása miatt választotta ezt a nem megszokott területet. Kutatási területe részben a latin-amerikai felszabadítás teológia, ezért látogatott el egy hónapra a Campus Mundi ösztöndíjjal Chilébe. Prim Alexandrával Búzás Bori beszélgetett.
Hogy kerültél tanulmányi szempontból Chilébe, és ugye itt adódik is a kérdés, hogy pont egy olyan időszakon sikerült ott tartózkodnod, amikor hallhattuk a hírekbe, hogy zavargások voltak. Hogy élted ezt meg, mit tapasztaltál? Egyrészt ezt az egész szituációt, hogy tudtad megélni, illetve maga a tanulmányút ezen felül nyilván a miért mentél, mit adott?
Szintén egy kicsit sok összetevős dolog. Egyrészt, hogy miért Chile? Hát az első válasz az azért, mert spanyol. Tehát én középiskolába két tannyelvű spanyol gimnáziumba jártam. Nagyon-nagyon szeretem a spanyol nyelvet, a spanyol és a latin kultúrát. Tényleg konkrétan örömet okoz azon a nyelven foglalkozni, azon a nyelven beszélni. És középiskolába is már több ösztöndíjjal juthattam ki. 4-5 alkalommal jártam Spanyolországba, egyszer Latin-Amerikában, Panamában. Nagyon meghatározó élmények voltak. És amikor idejöttem a teológiára, akkor már a felvételén megkérdezték, hogy is mit fogok én kezdeni a spanyollal. Mondtam, hogy hát még nem tudom, mert ugye teológiai ismereteim még azért nem nagyon voltak. És utána volt egy szintén meghatározó élmény, az egyik oktató az egyetemen elsős koromban azt mondta, hogy hát a spanyol itt nem jó semmire. A református egyházon belül, református teológia nyelve a német. Hát én meg azt mondom, hogy már pedig megmutatom, hogy jó az valamire. És akkor a mostani témavezetőmmel vettem fel még akkor teológus hallgatóként a kapcsolatot, aki az LVT-nek tagja volt, ugye Gonda Lászlóval, és kikértem a tanácsát, hogy szerintem mihez lehetne a református egyházon belül a spanyol nyelvvel kezdeni. És ő javasolta, hogy kezdjék el foglalkozni a latin-amerikai felszabadítás teológiával, ami rá egy-két évre meg is történt, akkor megkerestem az akkori évfolyamvezetőmet, Kovács Ábrahám tanár urat, hogy szeretnék TD-kázni felszabadítás teológiából. És akkor elkezdtem használni a spanyol nyelvet, spanyol szakirodalmat olvasni, és akkor később ugye itt a doktorin más témával foglalkozok, viszont egy vonalon a felszabadítás teológiát azt tovább viszem, és egyrészt azért szerettem volna mindenképp külföldre menni, mert tudom, hogy a kutatásnak nagyon jót tesz a külföldi szakirodalom, a külföldi oktatókkal való konzultáció, kapcsolatépítés, tehát olyan kutatási anyaghoz juthatunk, amihez itthon nem, és azt is tudom, hogy az egyetem nagyra értékeli, és nagyon javasolja, hogy a PhD hallgatók, de sima teológiai hallgatók meg is, hogy minél inkább menjünk külföldre, minél többet lássunk, minél képzettebbek legyünk. És én ezért nagyon szerettem volna menni, viszont ugye van egy kislányom, és olyan helyzetben vagyunk, hogy ilyen fél éves, egy éves kint tartózkodást nem vállalhatunk be. És nagyon-nagyon szomorú voltam emiatt, hogy én nem mehetek fél évre, meg egy évre Erasmusszal egyéb ösztöndíjakkal, vagy ugye akár egyházi ösztöndíjakkal, és nagy kutakodás után megtaláltam a Campus Mundit, és a Campus Mundin belül van rövid ösztöndíj, ami 2 naptól 30 napig terjedő időszakra ad ösztöndíjat, hogy lehessen menni külföldre, és még egyetem alatt eldöntöttem, hogy én ezzel fogok menni PhD alatt, és akkor végül így tudott megvalósulni ez az út. Azért Chilére esett a választásom, mert ugye latin-amerikai felszabadítás teológiát is kutatok, tehát Latin-Amerika azért eléggé adott volt. Másrészt ott voltak olyan konferenciák az utóbbi időben, amik mutatják, hogy ott Chilében is jelenleg fejlődésben van továbbra is ez a teológiai ág, tehát egy releváns terület, releváns szakirodalommal. És akkor sikerült velük nagyon nehezen fölvenni a kapcsolatot, tehát fél év szervezésbe telt. De így kijutottam, igyekeztem minél inkább kihasználni a rendelkezésre álló időt, úgyhogy ilyen szűk egy hónapra, olyan 22-23 napra mentem ki, és igen, pont az utazásom előtt egy héttel. Én még, megmondom őszintén, nem nézek híradót, úgyhogy még csak nem is én értesültem első körben arra, hogy mi történik ott kint, hanem a nagymamám hívott föl, félve, féltve, hogy biztos ki akarsz lenni, inkább maradj itthon. És akkor mondtam, hogy nyugi, mama, utána nézek, mi van. Azt sem tudtam először, miről van szó. Azt is kérdeztem, biztos Chiléről van szó, mert akkor nem tudom, hol volt éppen, valahol máshol, ilyesmi, Latin-Amerikában. De kiderült, hogy tényleg Chile, kiderült, hogy nem kis dologról van szó, úgyhogy azonnal fel is hívtam a témavezetőmet, hogy most mi lesz, mit csináljunk. És azonnal megnyugtatott, hogy szerinte nem kell itt félni, egy hét alatt nagyon sok minden történhet. Ő mondta, hogy akinek ismerőse van, Latin-Amerikában kapcsolat, stb., hogy ezeknek utána kérdez. Én is megkérdeztem, nekem van egy chilei barátnőm, akit egy középiskolai tanulmányi út során ismertem meg. Nyilván vele már a szervezés során felvettem a kapcsolatot. Szintén korábban kint élő magyarok által sikerült nekem szállást találni, és akkor ott a szállásadommal beszéltem, meg a chilei barátnőmmel, aki ügyvédként dolgozik, hogy mégis ott mi történik, mert nyilván azért, ami hozzánk iradóban eljut, az nem feltétlenül a teljes képet mutatja, és hogy ők mit gondolnak róla, mennyire biztonságos most kimenni. Hát végül az események azok úgy nem csitultak el, mikor én kiindultam, viszont nyilván az egyetemmel, egy kinti fogadó egyetemmel is beszéltem, teljesen úgy látszódott, hogy lehet menni. Nagyon nagy biztonságot tudott az, hogy ismerősök is voltak ott, hogy volt egy fogadóintézmény, akikre tudtam számítani, oktatókra, illetve az, hogy nem egy kollégiumban laktam, vagy nem egy panzióban, hanem egy magánháznál tulajdonképpen, egy magánszemélynél. Egy olyan hölgynél, aki egyébként nagyon szereti a magyar kultúrát, rengeteg magyar barátja van Chilében, magyar néptánc együttesben táncol, és nagyon-nagyon kedves volt, mindenben számíthattam rá, minden információval elláttak, és mindenhova kísértek. Mert hogy végig a kintartózkodás alatt olyan állapot volt, hogy mondták, hogy egyedül, ha lehet, sehova. Ugye ott is mindig bejelentették azt, hogyha lesz egy úgynevezett márcsa, egy felvonulás, egy tüntetés, akármilyen akció, mindig előre be kellett jelenteni, be is jelentették a tüntetők, így lehetett előre tudni, hogy mikor lesz tüntetés, és akkor lehetett rá szólni, hogy nem fog járni a busz, nem fog járni a metró. Így ezért tudhattam azt, hogy délelőtt még mehetek egyedül, de ha lesz mácsa, mindig szóltak nekem, én nem tudom, hogy ők ezt hol nézték, hogy lesz-e, de mindig szóltak, hogy most nem menj egyedül, majd megyünk együtt. Úgyhogy nekem ez nagyon nagy biztonságot adott. A szállásadóbnál én úgy éreztem, mint valami rokonhoz mentem volna ki. Az első meglepetés az volt, hogy beléptem, és a bejárati ajtóra magyar tulipános motívumot festett éppen, félkész állapotban, és egyébként a kinti barátnőmék is elvittek kirándulni autóval, ők mutatták meg a várost, tehát mindenhova kísértek, és azért ez így nagyon nagy biztonságot is adott, meg nagyon jó volt az, hogy tényleg amikor nem volt, aki kísérjen, akkor nem lehetett kimenni, és nem csak azért, mert mondjuk éppen felvonulás volt, hanem azért, mert ugye a különböző rongálások miatt nagyon sok metróállomás le volt zárva. Tehát ami ott most Santiagoban, a fővárosban általában egy óra út, városon belül, az most 2-3 óra, és akkor a metróvonalos egy vagy két átszállás helyett nem tudom hány átszállással lehet menni, hogy a metróról át kell szállni buszra, vissza metróra, megint buszra, össze-vissza, ezt már nem tudtam követni. Tehát, hogy a külföldiként ott vagyok egy hónapon, a metró térképet azért hamar meg lehet tanulni, eligazodni. Utána már a buszokkal ez nem ment egy ilyen hatalmas városban, ráadásul úgy, hogy nincs menetrend, az összes busz egyébként magánvállalkozói kézben van, nincsen olyan tömegközlekedés, mint itthon Magyarországon, egyedül a metró az állami, minden más magáncégé, tehát a buszok is, minden. És ezért volt az, hogy inkább csak mással mehettem ki, mert le voltak zárva a metróállomások. Nagyon érdekes kulturális tapasztalat volt az, hogy ahogy kérkeztem, azonnal le kellett töltenem a Twittert, amit én egyébként nem használok, de a metró mindig oda twittelte éppen, hogy hol van rongálás, hol van konfliktus a rendőrök és a civilek között, és ezért most azonnali hatállyal lezárják az állomást. Így jártam úgy is, hogy jöttem ki az egyetemről, és nem tudtam, hogy fogok hazamenni a szállásomra, mert éppen a kampuszon volt ilyen összetűzés a diákok és a rendőrök között. Eleve, amikor kimentem, úgy jártam, hogy az első nap ugye volt, ünnepen érkeztem ki, halottak napja, jött a hétvége, hétfőn mentem be, és mire véget ért a konzultációm a tanárnővel, mentem volna a könyvtárba, és szóltak ott a hallgatótársak, hogy a könyvtár bezárt, azonnal haza kell mennie mindenkinek, mert a rendőrök könnygázgránátot dobáltak a kampuszra, és bizágyúztak, és bevizágyúztak az udvarra. És azonnal hatállyal bezárják az egész kampuszt. Ugye ott nem csak a teológia van, mint itt nálunk Debrecenben, hanem sokkal egy nagyobb kampuszon belül. És lezárták a főbejáratot, és én ott mondtam a többi doktoránusnak, hogy én nem tudom, hol a többi kijárat, mert ez az első napom, én ott jöttem be, csak azt az egyet tudom. És akkor volt egy idősebb, 40 év körül hölgy, aki szintén most doktorál, mondta, hogy hazavisz kocsival. Kiderült ráadásul, hogy egy utcára laktunk egymástól. És akkor ő akkor hazavitt. Utána másnap ki se nyitott az egyetem, de utána, amikor kinyitottak, egy néhány nap múlva, akkor is szóltak, hogy rövidített nyitvatartással délben bezárnak, következő héten 2 óráig voltak nyitva, egészen addig, amíg nem történt újabb konfliktus, és lezárták nem tudom hány napra a kampuszt. Mivel láttam, hogy itt ez most nagyon instabil a helyzet, ezért első nap, ahogy én beszavazottam a könyvtárba, legalább 10 könyvet kikölcsönöztem. Ami cikket tudtam, azt engedéllyel beszkenneltem, hogy ez meglegyen, hogy tudjak azzal is haladni, hogyha nem tudok bejönni, nem nyit ki az egyetem. Ami nehéz volt, az az, hogy a szállásomon én nem tudtam a könyvtári katalógusban igazán keresni, mert több hozzáférés az csak az egyetemen belül volt engedélyezve. Viszont így utána tudtam otthon dolgozni, és ez volt igaziból nehézség, hogy nagyon sokszor nem tudtam bemenni az egyetemre. Tehát amit úgy elsőre sikerült kihozni, azokból kellett dolgoznom napokon keresztül, illetve egyedül végig, tehát sokkal kevesebb lehetőség volt ott kapcsolatot építeni így más hallgatókkal, vagy oktatókkal. Viszont nekem nagyon pozitív élmény volt, hogy az oktatók, a mentortanár, aki fogadott, mindent megtettek azért, hogy ez a helyzet az én kutatásomat minél kevésbé akadályozza. Tehát volt, aki meghívott magához, ott konzultáltunk, és ami ilyen nagyon plusz volt, ami itthon semmiképp nem elérhet, hogy olyan tanárokkal konzultálhattam a saját témámról, akik 40 éve ezt kutatják. Volt egy ilyen 70-valahány éves pap bácsi, aki Németországban ebből doktorált. Nem tudom, mikor én még szemben meg se születtem, és most 2016-ban két új könyve jött ki a témában, amit meg is kaptam ajándékba. Úgyhogy ilyen emberekkel tudtam konzultálni, tehát ez nagyon-nagyon jó volt, és tényleg nagyon jó volt, hogy abszolút nyitottak voltak arra, hogy jó, zárva van az egyetem, akkor gyere be a lelkészi hivatalba, konzultáljunk ott. A tanárnő meghívott a másik tanárkollégával, aki engem ott kísért, és a programot tulajdonképpen szervezte. Ebédre ott is tudtunk konzultálni. Amikor be tudtam jutni az egyetemre, akkor is volt olyan harmadik tanár, akivel tudtam konzultálni, úgyhogy ez nagyon-nagyon pozitív volt.
Mindezek ellenére visszamennél?
Abszolút, tehát hogy nekem hiányzik. Hiányoznak az emberek is, nagyon vendégszeretőek. Egyébként nagyon sokan, sok helyre haladtak, a chileikről zárkózottak. Tehát akik magyarok kint éltek, ők mesélték, hogy még a latin-amerikai bevándorlókkal szemben is zárkózottak, tehát argentinek, ugyanaz az anyanyelvük, de argentinek, venezuelaiak nem tudnak beilleszkedni a társadalomba, mert nagyon zárkózottak a chileiek. Na, én ennek a szöges ellentétét tapasztaltam. Gondolom, ez betudható annak, hogy volt kint egy barátnőm, hogy a szállásadom nagyon szereti a magyarokat, és ő eleve ilyen személyiségtípus, illetve az egyetemen az oktatók, ugye olyan személyek, akik szintén voltak Európában a doktori tanulmányok alatt, ráadásul nem egy hónapra, hanem egy évre. És van ilyen tapasztalatuk, hogy milyen külföldben lenni egy évig, és ezért ők eleve másképp állnak hozzá. Másképp is beszélnek, mert egyébként a chilei dialektusról tudni kell, hogy a legérthetetlenebb latin-amerikai spanyol dialektus. Más szavakat használnak, van, ami a ragozásban archaizáló, tehát nagyon régi, és nagyon rossz a kiejtésük. Vannak betűk, amiket nem ejtenek, úgyhogy ez volt az első ilyen kulturális akadály, amit meg kellett ugrani.
Prím Alexandrával, a Debreceni Református Hittudományegyetem doktorandusz hallgatójával beszélgettünk az elmúlt percekben.